Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Orbán Csaba, Frigyes Premontrei atya vagyok. A mai nap evangéliumát Szent János evangélista könyvéből vesszük, a 10. fejezet 22-től 30. verséig terjedő szakaszt, mely így hangzik. Abban az időben a templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt Salamon oszlop csarnokában. A zsidók körülvették őt és megkérdezték, meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt, mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél. Senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Eddig Szent János evangéliumának mai napra rendelt szavai. Elöljáróban megegyezzük, hogy a jelen evangéliumi részlet magyarázatához Gál Ferenc és Neil M. Flanagan USM Szent János evangéliumához írt kommentárjait, valamint az Arcanum online kézikönyvtár jegyzetek a Katolikus Bibliához című részének ide vonatkozó megjegyzéseit hívjuk segítségül. Mai evangéliumi szakaszunk egyrészt Urunknak a zsidókkal folytatott, és a megelőző fejezetekben az evangélista által már elbeszélt vitáinak, másrészt ugyanezen 10. fejezet elején elmondott a pásztorról és a juhokról vett példázatának a folytatása is. Urunk Jézus Krisztus itt is az ő juhairól beszél, és olyan pásztorként beszél magáról, aki mint fiú az atyától minden hatalmat megkapott övéinek megőrzésére és üdvözítésére. A mai szakasz így kezdődött tehát. Abban az időben a templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Ezt az ünnepet, melyet a zsidók Hanukkának neveznek, Kiszlev hónap 25-én tartották annak emlékére, hogy a szírek és hírhet uralkodójuk a Szentírás által az istentelen előnévvel illetett 4. Antiókusz Epifánész által megszentségtelenített templomot Makkabeus Júdás a Krisztus előtt 165-ben megtisztította, és az égő áldozati oltár újra szentelésével visszaadta azt az igaz Isten tiszteletének. Ezt az ünnepet minden év decemberének közepén ülték, 9 napig tartott, és a fények ünnepe volt, csak úgy, mint a sátoros ünnep. A templom szentelés ezen ünnepe új keletű volt a zsidóknál, és ekkor nem is volt kötelező a Jeruzsálembe való zarándoklás. Az evangélista az ünnep említésével minden esetre időbeli keretet ad, és talán szimbólumot is lát benne. A szent evangélista arról nem tudósít bennünket, hogy Jézus a templom szentelés ünnepére újból fölment volna Jeruzsálembe. Lehetséges, hogy a sátoros ünnep és a mostani ünnep közötti 2 hónapot a környéken tartózkodva töltötte. A szent evangélista a továbbiakban megjegyzi, tél volt. Amikor Szent János apostol a téli hidegre hivatkozik, egyben jellemzi azt a fagyos légkört is, amely Jézust a zsidó szellemi vezetők részéről körülveszi. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A téli időszak Jeruzsálemben esőzésekkel jár. Ebben az esős időszakban érthető meg tehát, hogy Jézus a templom külső udvarának egyik oszlopcsarnokában oktatta a népet. A közelebbi szintér tehát Salamon csarnoka, amely a templom keleti falához kapcsolódott, és a Kidron patak völgyére nézett. Ez az oszlopcsarnok, mint azt a neve is mutatja, valószínűleg a salamoni templomból maradt meg. A hideg miatt Jézus nem ült le tanítani, hanem sétálva beszélgetett az emberekkel. Az evangélista ekkor folytatja. A zsidók körülvették őt. A zsidók kifejezés a mindenütt megjelenő ellenfelekre utal, a választott nép szellemi vezetőire. Tehát a zsidók körülvették őt és megkérdezték, meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a messiás, mondd meg nekünk nyíltan. A vita ebből a kérdésből indul ki, s bár Jézus még az ószövetségi kultusz helyén tartózkodik, már úgy beszél, hogy előrejelzi a kereszténység elszakadását az ószövetségi hagyománytól. A feszültséget jelzi a zsidó vezetők részéről megmutatkozó türelmetlen hangvétel. Jézus így felelt, mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. Jézus ellenfelei kénytelenek belátni, hogy Jézusnak rendkívüli tettei vannak, de úgy érzik, a hatalmát nem abban az irányban fejti ki, amelyben ők várnák. Nem hozzájuk igazodik, nem az ő tervüket viszi előre. Ugyanakkor félnek is tőle, hogy a nép utána megy, s akkor az ő befolyásuk csökken. Ezért erőltetik a döntő választ. Vagy olyat, amelyet elfogadnak, vagy olyat, amelynek alapján ráfoghatják, hogy szemben áll a mózesi törvénnyel. Jézus Urunk itt is a legmagasabb bölcsesség alapján válaszol. Hivatkozik eddigi tanítására és tetteire, amelyek alapján fel lehetett benne ismerni azt a messiást, akiről a próféták beszéltek. Különösen tettei bírnak bizonyító erővel, hiszen a csoda csak Istentől jöhet. Urunk folytatja, de ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Urunk Jézus Krisztus magát olyan messiásnak tartja, aki az Isten fia, és aki az igazság tanúja. De a zsidók éppen ezt nem akarják elhinni, s hitetlenségük megakadályozza őket abban, hogy bizonyítékait megfontolják. Pedig azokban felismernék, hogy az Atya nevében viszi végbe őket. Ennek a feleletnek számunkra is van tulajdonsága. Megértjük, hogy azok a beszédek, amelyekben Jézus nyíltan kifejti kilétét, már a híveknek szóló magyarázatok, s bennük van a húsvét utáni egyház hite is. Jézus földi működése idején nem beszélt ilyen nyíltan messiási mi voltáról, és ezért hallgatói legtöbbször talányok előtt álltak. Bár biztos, hogyha előítéletüket feladták volna, eljuthattak volna valamilyen hithez, mint ahogy az apostolok is eljutottak. Éppen az előítélet alapján mondja nekik Jézus, hogy amit állít, azt nem hiszik el, és ha feltesz egy kérdést, arra nem válaszolnak. Mivel így szemben állnak vele, ezért nem az ő juhai közül valók. Nem tartoznak azok közé, akiket az Atya feléje irányított, mert nem is akarnak oda irányulni. De hogy az evangélista ezeket a problémákat elemzi, az annak a bizonyítéka, hogy a zsidók hitetlensége az apostoli egyházban is nyílt kérdés volt, és úgy fogták fel, mint titkot, amelybe belejátszik a szabad akarat és a kegyelem. Ezzel a hitetlenséggel Jézus szembeállítja saját juhainak magatartását. Ezek hallgatnak szavára, ő pedig ismeri őket. Itt tehát megvan a kölcsönös kegyelmi kapcsolat, ezért követik őt. Jutalmuk az, hogy örök életet ad nekik, hiszen azért jött, hogy követői bőségben birtokolják az életet. Az evangélium folytatódik. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél, senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Beszédében visszatér a pásztor és a juhok kapcsolatára. Ebből arra lehet következtetni, hogy a megelőző példabeszédet, de vele összefüggően a vakon született meggyógyítását is Jézus ezen az ünnepen vagy kevéssel azelőtt mondta, illetőleg vitte végbe. Amikor az örök életet emlegeti, egyúttal saját magáról is kinyilatkoztatást ad. Akiknek életet ad, azok nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezéből. Ő örökre pásztor akar maradni, örökre meg akarja valósítani nyájával azt a bensőséges kapcsolatot, amelyről az egész fejezetben beszélt. Hatalmának magyarázata és biztosítéka az Atya, aki neki adta őket. Ő mindenkinél nagyobb. Ő a mindenható Isten, az ő kezéből nem ragadhat ki senki semmit. A hívők üdvösségének tehát megvan a maga különleges biztosítéka. Az Atya szereti a fiút, hozzávezeti az embereket, neki adja őket, és továbbra is erős kézzel tartja, hogy a fiúnál maradjanak. miután így jellemezte az atya hatalmát és saját hatalmát, amellyel az örök életre tudja vezetni juhait, mindent belefoglal ebbe a végső nyilatkozatba. Én és az atya egy vagyunk. Jézus már előbb is beszélt arról, hogy egészen az atya akaratát valósítja meg, tehát maga tartásában is egy ő vele. De itt egy minden megszorítás nélküli egységre hivatkozik. Ahogyan az atya hatalmas és mindenható, úgy ő is az. Az egyház ezt az állítást mindig úgy értelmezte, hogy az atya és a fiú lényegi egysége, egy lényegűsége jut benne kifejezésre. Most végül kimondja az isteni élet legmélyebb titkát, hogy bár az atya és az emberi természetet fölvett fiú, két különböző isteni személy, mégis egy Isten. Mindketten a Szentlélekkel együtt, ugyanannak az egy isteni természetnek részesei. A zsidók meg is értik Jézus szavait, azért akarják majd megkövezni, hiszen csak az emberi külsőt látják. Krisztus Urunk nem csak az akkori zsidóknak akarja kinyilatkoztatni az ő isteni életének, az atyával és a Szentlélekkel való kapcsolatának mélységeit, hanem nekünk is, akik egyházának mai gyermekei vagyunk. Adja meg az irgalmas Isten, hogy mindezeket mi is mindannyian befogadhassuk, és halálunkig kétkedés nélkül megvallhassuk. Kérjük ehhez a ma ünnepelt, hazánk védőszentjeként is számon tartott Szent Adalbert püspök és vértanú közbenjárását is, aki hitünkért életét sem kímélve és magát feláldozva követte Krisztus Urunkat, az örök, a legfőbb és a legjobb pásztort, akinek dicséret és dicsőség legyen, mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.